Kárpáti Róbert orvos, sportpszichológus, az Inforádió arénájának vendége. Nem akarom az ezotéria irányába eltolni a beszélgetést. Valószínűleg nem is lehet, mert hogy a pszichológia az egy tudomány azért. De a szertartásoknak, az összetartásoknak, a kecskevágásnak, ha tetszik, mennyi szerepe van a sport sikerben, a lelki felkészülésben?
Igen, hát ezotériával nagyon nehéz engem megközelíteni, de a szertartásoknak nagy szerepe lehet ebben az egészben. Nevezhetjük szertartásoknak, de nevezhetjük kényszereknek is ezeket az egészet. Tehát, hogyha látunk sportolókat pályára lépni, akkor azért nagyon sokuknál van egy bizonyos vagy a rituálé, ahogy a pályára lépnek. Akár keresztet vetnek, akár lehajolnak és megérintik a füvet, tehát a kapusoknak a rituáléiról, hogy mit raknak be a kapuba saját maguk mögé, hát ez egy külön arénát néprajz. Lehetne.
Tessé? Ez külön néprajzi műsor.
Külön néprajzi műsor. De igen, lehetnek olyan praktikák, amiket egy csapat megszokott, hogy csinál együtt. Ugye, amikor a ferencvárosi játékosok szoktak így összeborulni a mérkőzések előtt, és akkor egy pár szóban még inkább hergelni egymást. Ezek hasznosak lehetnek, ezek abszolút ilyen adrenalin fröccsöt adhatnak a játékosoknak, és adnak a számukra egy bizonyos ilyen közösségi élményt és egy közösségi érzést, ami szintén nagyon fontos pláne ezeknél a csapatjátékoknál.
Mit tud kezdeni egy olyan helyzettel, nem tudom, hogy volt-e ilyen, amikor a játékosra égető szükség van, mert ő a legjobb, de nem illik bele a csapatba, és nem lehet beilleszteni, mert kevés rá az idő, vagy mert alkalmatlan erre.
Hát vannak ilyen típusú játékosok, de ők, tehát a meg nem értett zseni, mert azt gondolom, hogy inkább erről van szó, azért az több kárt tud okozni egy közösségnek, mint mondjuk egy nagyon megbízható vízhordó, vagy iparos, vagy nem tudom. Tehát, Balotelli jut mindig eszembe, akit ugye nagyon nehezen szoktak tolerálni, és szoktak kezelni edzők, és pont azért, mert alapban egy kialakított saját magával szemben, leginkább mondjuk a játékvezetők részéről egy előítéletet, tehát hogy a Balotellivel szemben az inger küszöb sokkal alacsonyabb már, mint mondjuk bármilyen másik focistával kapcsolatban. Tehát mondjuk, hogy mondjuk Kakával kapcsolatban, aki viszont tett egy ilyen született jó fiú a pályán. Ezzel együtt mind a ketten zsenik, de hogyha kvalitásokat nézünk, és mondjuk azt nézzük, hogy egy edző kivel dolgozik sokkal szívesebben együtt, akkor nyilván sokkal szívesebben dolgozik Kakával együtt, mint Balotellivel.
De nem lehet Balotellit azért kihagyni a csapatból, mert összeférhetetlen, meg balhés?
Én azt gondolom, hogy de. Mert egy ember képes destruálni egy komplett közösséget, és az megosztja azt a közösséget, ahol korábban egy egység volt, és akkor szétesik az egész rendszer. Tehát akkor meg kell próbálni őt pótolni, és hogyha megkérdezünk egy ilyen közösséget, hogy mit szeretnének inkább egy folyamatosan balhézó játékost, akiben folyamatosan benne van az, hogy kiállítják, és akkor a többinek kell átvenni az ő szerepét, és sokkal fokozottabb erőbedobással csinálni az egészet, mint sem legyen valaki, aki viszont stabilan ott van, végzi a dolgát, lehet rá számítani, kiszámíthatóak a reakciói, akkor azt gondolom, hogy egy struktúrált közösség inkább az utóbbit választja.
Egyéni sportokban ugyanez a helyzet? Vagy ott meg kell próbálni megfaragni a versenyzőt?
Egyéni sportokban egészen más. Igen, tehát ott az edzőnek bizonyos tekintetben könnyebb szerepe van, mert hogy egy az egybe kell dolgozni a versenyzővel. És a versenyző előbb-utóbb saját kárán fogja megtanulni azt, hogy az a fajta viselkedésforma, amit ő képvisel, az nem kifizetődő, és az nem fog működni. Csapatsportokban teljesen más, mert ott a csapat issza meg az egész, csapat is megissza az egésznek a levét. Tehát.
Viszont el is oszlik a felelősség, lehet azt mondani, hogy rossz paszt kaptam, meg ilyeneket.
Igen, de itt nem tehát az ilyen nehéz fiúk esetében nem arról van szó, hogy rossz passz, vagy jó passz, itt arról van szó, hogy hergeli akár a közönséget, akár a játékvezetőt a csapat ellen, és annak viszont a csapat issza meg a levét.
Meddig van egy sportpszichológusnak mentési, beleszólási lehetősége? Onnan kezdve, hogy elvégezte a munkát a találkozó előtt, de megkezdődött a meccs, és már a pályán vannak, és látja, hogy széteső félben van a rendszer, amit addig összeraktak az edzővel. Hol tud beavatkozni?
Szerintem ott már a pályán nincs lehetőség erre.
Időt kérni? Nem lehet?
Hát az időt az edző kér.
A
sportpszichológus nem ül a kispadon. Nem is kell, és azt gondolom, hogy a munkát azt a kivonulás pillanatáig elvégzettnek kell tekinteni. Én egyébként az edzőket sem értem pontosan, amikor a kispadról felállva artikulátlanul üvöltöznek, és taktikai tanácsokat adnak a versenyzőiknek, mert erre volt a felkészülés időszak, tehát azon a szinten, ahol mondjuk egy bármilyen válogatott dolgozik, ott a játékosoknak, ott a pályán pontosan kell tudni, hogy mi a feladatuk, mi a szerepük. Az edzőnek abban van szerepe, hogy amikor úgy látja, hogy a csapat kezd leülni, akkor igen, föl kell állnia, és akár a csapatkapitány, akár bárkivel kapcsolatban meg kell próbálni őket tüzelni, és bíztatni, stb. De taktikát mondani meccs közben újat, az arra szerintem egy alkalmas csapatkapitány abszolút képes.
Hogyan tudja a sportpszichológus az elvégzett munka minőségét mérni? Mert hát a pályán van az ellenfél is, lehet azt mondani, hogy ez azért sikerült, mert jó, mert ők gyengébbek voltak, rossz napot fogtak ki, esett az eső, nekünk kedvezett. Hogy tudja lemérni, hogy mennyi az a munka, ami az öné, vagy a sportpszichológusé, és annak mi az eredménye?
Ezt dönten a játékosok visszajelzéséből lehet lemérni, én kívülről ezt nem tudom megítélni. Illetve csapatjátékban nagyon nehezen lehet megítélni. Egyéni sportban meg lehet ítélni, mert vívókkal kapcsolatban azért látom azt, hogy korábban mik voltak azok a szituációk, amik nem mentek, ami nem egy támadás vezetés, hanem mondjuk éppen az, hogy elkövette, tehát hogy belemente ugyanabba a hibába egymástán háromszor, vagy szépen mondjuk a második után valamilyen ilyen technikai szünetet kért, szoknit húzogatott, törölközött, tehát hogy magyarul végig gondolta az egészet. Ez objektívebb, de én egyszer megkérdeztem egy sportolómat, aki egy jó eredményt ért el, hogy mennyi ebbe az én szerepem. És azt mondta, hogy nem tudja, de hogyha az egész munkát, amit ő elvégzett, egy tortának vesszük, akkor ebbe a tortába ugye benne van legnagyobb részben ő, utána az edzője, utána pszichológus, dietetikus, erőléti edző, masszőr, stb. A torta akkor teljes, hogyha minden szelete benne van. Hogyha az én mondjuk 1%-om vagy 20%-om, teljesen mindegy, nincs ebbe az egészbe benne, akkor a torta nincsen kész. Tehát, hogy
értem a képet. Igen, értem így a képet. Lehet mérni. Legutóbbi olimpia után Lénárd Ágota ült itt a stúdióban, akinek külön is köszönetet mondott egy versenyzés. Úgy emlékszem, hogy Szilágyi Áron önnek is. Tehát említette a sportpszichológusi tevékenységet. Igen. Ez már kettő. Ilyenekre én korábbról nem nagyon emlékszem, hogy a versenyzők ezt elmondták volna. Változik a sportpszichológia hozzáadott értéke a sportban, vagy mi történt?
Magáról a sportpszichológiáról nagy tímea kezdett beszélni, miután az első olimpiáját megnyerte, és gyakorlatilag ekkor léptünk mi ki, sportpszichológusok, kvázi a függöny mögül először. Tehát ez nagy tímeának köszönhető. Azóta azért nagyon, nagyon sok sportolóval dolgozik sportpszichológus, plusz ugye Lénárd Ágota vezetésével a Szemezvei Egyetem testnevelési karán egy pszichológiai tanszék alakult, amit ugye Ágota vezet, és ott sportpszichológus képzés zajlik. Ez maximálisan szolgálja a sportolóknak az érdekeit, és gyakorlatilag az a sportoló, aki tényleg úgy érzi, hogy neki segítetted az egész, ez bátran meri kommunikálni, mert ebben semmi olyan nincs, ami tehát ez ők ugye egészséges emberek, tehát mi
nem egy... azért kellett nekik a forpszichológus szegélyben valami bajuk lenne.
Így van, tehát hogy ez mi gyakorlatilag azt a tevékenységüket akarjuk segíteni, ami abban a 90 percben, vívásban mondjuk másfél percben, tornában Berki Krisztián, mert szerintem ő volt az, aki kifejezetten említette Lénárt Ágota nevét, abban az 50 másodpercben zajlik. Mi ebben tudunk segíteni nekik, és nekünk mi csak köszönettel tartozunk azért, hogy ők minket megemlítenek, de ha nem említenek meg, akkor sincs semmi probléma, miattól még dolgozunk velük nagyon szívesen.
Sportvezetőkkel milyen a sportpszichológia viszonya, mert Lénárt Ágota finoman ugyan, de utalt arra, hogy még nem tökéletes.
Én a vívásról tudok beszélni. A Magyar Vívó Szövetséggel nekem jó a kapcsolatom. Ők számítanak az én, illetve a mi munkánkra. Én most a Budapesti Vívó Világbajnokságon gyakorlatilag akkreditáltként vettem részt, tehát ők pontosan tudták, hogy kik azok a versenyzők és kik azok a csapatok, akikkel én külön foglalkozom. Úgyhogy velük jó a kapcsolat. Én azt gondolom, hogy ha egy szövetségnek elmagyarázzuk, hogy mi mit is, mi az a hozzáadott érték, ahogyan említette, amit mi tudunk a sportolókért tenni, akkor én azt gondolom, hogy egyre jobb lehet ez a kapcsolat velük, és szükséges is, mert a világon mindenütt dolgoznak már sportpszichológusok, sportlélektanászok, egyre több sportolóval.
Az edzőknek sikerült már elmagyarázni, mert egy edző az egy átlagember fejében úgy él, aki a tanítványa mindennapjai fölött teljes uralmat gyakorol.
Hát szintén a vívást említve, a vívóedzők azok abszolút partnereim abban, hogy dolgozzunk együtt a versenyzőikkel, ugye a kézilabdázók szintén. Voltak olyan hírek, meg nyilatkozatok, főleg a londoni olimpia után, ahol egy-két edző azt nyilatkozta, hogy most a sportpszichológusok azok ráülnek a sikerre, meg hasonló dolgokat mondtak. Nem tudom, hiszen én csak azok nevébe tudok beszélni, akikkel én foglalkoztam. Nem gondolom, hogy a kollégáim nagyon nagyobb szeretet szeretnének ebből az egészből önmaguknak kivágni, mint amekkora járna. Szükséges egyébként, hogy az edzőket is egy kicsit edukáljuk sok tekintetben, tehát ahogy a tím, aki egy sportolót körül kell, hogy vegyen, nem ért a taktikának a kialakításához és az edzésnek a levezetéséhez, úgy nem várható el egy edzőtől sem, hogy azokat a finom lélektani dolgokat, amik szükségesek ahhoz, hogy ebben az iszonyat módon felgyorsult sportéletben, ahol század másodpercek és egy találatok döntenek gyakorlatilag sikerekről és kudarcokról, hogy ezeket ők menedzselni tudják. Tehát én biztos vagyok abban, hogy például az úszóknál, ahol mondjuk egy ilyen sprint számban, tehát mondjuk egy 100 méteres gyorsúszásban néha szemmel nem látható módon nyer vagy veszít az egyik, ott az a 200 másodperc az fejben dőlt el. Mindegyik ugyanannyit edzett, mindegyik ugyanazt a technikát volt képes alkalmazni, és mégis az egyik nyert, a másik meg nem nyert, és ez részben persze lehet szerencse kérdése is, de hogy ebben a fej, a mentális munka benne van, az egészen biztos.
Olyan van, hogy a győzelem után kell beszélgetni a sportolóval. Mondjuk egy olimpiai bajnoknak azt mondani, hogy jó, a következő olimpia kicsit később lesz, de van a jövő héten is egy verseny, meg a jövő hónapban is van egy verseny.
Nem, tehát hogy kell, tehát a kudarcfeldolgozás és a sikerfeldolgozás az két nagyon-nagyon fontos és nélkülözhetetlen része a mi technikánknak. Tehát pláne amikor egy fiatal sportoló részben meglepetésként egy óriási sikert ér el, és az érdeklődésnek, a médiának a keresztüzébe kerül, akkor ezt is meg kell tanítani neki feldolgozni. Ugyanúgy, ahogy egy váratlan sikertelenséget, tehát amikor valaki esélyesként megy valahova, és kudarccal tér onnan vissza, arról is kell tudni beszélni. Általában ilyen nagy megmérettetések után egyébként nem szokott.
Hosszú ideig nincs, hosszú ideig persze, nincs van. Példaképp mondta, tehát a következő versenyen is hozni kéne valamit.
Így van, tehát az úgy van, hogy az egyéni sportolóim, ugye, akik részt vesznek valamilyen komoly megmérettetésen, itt nem csak vívók vannak, asztali teniszezők is vannak, teniszezők is vannak, akkor szépen elkezdjük fölépíteni a munkát, mondjuk egy hónappal, két hónappal az már a következő verseny előtt, de ők is kapnak egy kis szabadságot, amikor ilyen könnyedebben vehetik az életet. Kell is, tehát nem is lehet folyamatosan edzésre és versenyre készülni, mert akkor nagyon hamar kiégnek, tehát kell ezeknek a sportolóknak, hogy legyenek tényleg olyan heteik, dönten heteik, mert hónapok nem nagyon szoktak beleférni az élsportba, amikor elmennek nyaralni, és
de olyat nem mondhat, hogy nem kell minden versenyt megnyerni, amin elindul. Hogy olyat nem mondhat nyilván, hogy most a következő három versenyt nem kell megnyerni. Nem, hát nem lehet állandóan nem. Százzal hasonlítani.
Hát ezzel kapcsolatban én úgy vagyok, hogy nyilván minden versenyt meg kell próbálni megnyerni, de hogyha ne adj Isten nem sikerül, az nem baj. Tehát hogy ugye említettük Szilágyi Áront, és említettük azt, hogy ugye London olimpiai bajnoka, és most a budapesti világbajnokságon harmadik lett. Ez egy siker, és ezt sikerként is kell elfogadni, hiszen a világbajnokságon elindult férfi kartban 120-130 résztvevő, ebből harmadik lett. Egy találattal kapott ki a döntőbe jutásért, jól vívott, motivált volt, ez benne van, tehát egy világbajnoki bronzérem, azt gondolom, semmilyen sportban nem lehet, pláne egy küzdősportban nem lehet kudarcként felfogni.
Semmilyen sportban?
Igen, miközben kimondtam, már elgondolkodtam rajta, hogy ezt jól mondtam-e. Valószínűleg vannak azért olyan sportok, tehát mondjuk amik ilyen idő, tehát a nem küzdő sportok, tehát például ilyen kajakkenu úszásban azt gondolom, hogy mondjuk Gyurta Dániel, aki 2008 óta megnyert minden versenyt, amin elindult a saját számában, neki lehet, hogy kudarc lett volna, és Széles Sándor sem örült volna nagyon, hogyha harmadik lesz most a barcelonai világbajnokságon, de ez vívásban, küzdősportokban egészen más.
Van-e ideális sportág a sportpszichológia számára, ahol egyszerűbb, könnyebb, gyorsabb sikert ígérő a sportpszichológusnak dolgozni?
Hú, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Egy picit gondolkodom rajta. Szerintem nincsen egyébként. Inkább van ideális versenyző alkat, aki alkat, alkalmasabb arra, aki befogadóbb ezzel az egész témával kapcsolatban, és vannak olyanok, akik ezt az egészet elutasítják. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ők nem lehetnek világszínvonalú sportolók, és nem érhetnek el hatalmas eredményeket, de aki már igénybe vesz minket, azok között azért vannak egyszerűbben és kevésbé egyszerűen megközelíthető kliensek.
A egyszerű vagy kevésbé egyszerű megközelíthetőség, ez mennyire függ az intelligenciától? Mert szokták azt mondani, hogy minél intelligensebb valaki, annál könnyebb vele ilyen dolgokról egyáltalán szóba állni. Más meg azt mondja, hogy nem, annál nehezebb, mert annyival több a saját ismerete és elmélete egy másik tudományról, amiben ő egyébként nem járatos.
Igen. Én azt gondolom, hogy nincs nagy különbség intelligencia tekintetében, ugye az is, hogy mi is az intelligencia, már ez is egy érdekes...
Inkább a tájékozottság, olvasottság, igen, kifejezés volna,
igen,
jó.
Igen, szóval én szerintem a mi feladatunk az, hogy megtaláljuk a kulcsot a az intelligens és a kevésbé intelligens sportolóhoz nyilván nem lehet ugyanazokat a technikákat alkalmazni egy egyetemet végzett sportolóval, mint mondjuk egy 8 általánost végzett sportolóval, de mind a kettő alkalmas lett arra, hogy sportpszichológussal együtt dolgozzon, és sportpszichológus segítségével még jobb legyen.
Van a sportpszichológusnak köze a sikerhez vezető nehezebb és könnyebb utakhoz? Például mit mond arról, hogyha a sportolót, nálunk persze biztos nem, de verik? Vagy mit mond arról, hogyha a sportoló azt mondja, hogy nézze, ezeket a szereket kapom, az én sportágamban másképp nem lehet?
Hát, ilyennel még én nem találkoztam, de ha a sportolót verik, ez nem gondolom, hogy ez egy sportpszichológiai kérdés lenne, mint ahogy a dopping sem sportpszichológiai kérdés. Ezek etikai, illetve hát ezek jogi kategóriák.
De a lelkére mégis hatnak, nem tudom elképzelni, hogy egy embert,
hát, hogyha nekem
az edzésen, aznak a lelke az ő vidám és felhőtlen.
Igen, tehát én azt gondolom, hogyha nekem lenne olyan sportolóm, aki arról számolna be, hogy őt az edzője megverte az edzése vagy a versenye után, akkor én biztos, hogy elmennék alapban az edzőt.
A férfi kézilabdásoknál meg a vívóknál ezt elég nehéz elképzelni, szóval elég masszív fiatal emberek.
Hát de általában verni azért a gyerekeket szokták, tehát de dolgozunk gyerekekkel, és egyik sem mondta, és nem is feltételezem egyébként, hogy ez tipikus lenne, de ha tényleg ez lenne, akkor hát a gyerekről van szó, nyilván szólnék a szülőnek, tehát erről a szülőnek tudnia kell, és az edzőnek pedig arról kell tudni, hogy erről tudunk. Tehát, hogy ez a verés az nem lehet semmilyen formában egy edző repertoáriában.
Lelki nyomás lehet?
Hát a lelki nyomás lehet, hogyha ez a lelki nyomás, ez a sportszerűség határain belül van. Tehát a zsarolni nem lehet. Tehát a zsarolás például, tehát hogyha te nem teljesítesz így, akkor majd legközelebb háromszor ennyit kell csinálnod. Ezek nagyon ilyen primitív technikák egy edző részéről, szintén egyébként ilyeneket sem szoktam nagyon hallani. A dopping kérdés az meg egy egészen más ügy. Mi nem vagyunk hatóság, és mi nem vagyunk arra felhatalmazva, hogy mi bárkinek bármilyen információt adjunk a klienseinknek a helyzetéről, hiszen minket is abszolút köt a titoktartás. De gyerek esetében mondjuk, hogyha ilyen szóba jönne, akkor azért a szülőt mindenképpen tájékoztatni kell, és aztán ő kezd vele, amit kezd, mi információt nem biztosítunk senkinek a számára, még akkor sem, hogyha esetleg fölmerülne, hogy ez illegális.
Hogy ne a sötét részen zárjuk. Még egy utolsó kérdésem volna, a következő olimpiáig a magyar sportpszichológia az hova fog fejlődni? Ki lehet ezt egyáltalán fejezni valamilyen módon?
Én azt remélem, hogy a testnevelési egyetem pszichológia korával együtt egyre inkább leszünk ismertebbek, és talán elismertebbek a sportolók, a sportvezetők és az edzők számára, és el fogják hinni, és el fogják fogadni tőlünk azt, hogy nem akarunk nagyobb szeletet ebből az egész tortából, amiről előbb beszéltem, mint amennyi a mi részünk, viszont ahhoz, hogy a versenyző egész legyen, ahhoz a mi munkánk is kell. Úgy látom egyébként, hogy a tendenciák jók, és egyre nagyobb számban fordulnak tényleg hozzám is olyan sportolók, akiknek kisebb-nagyobb problémáik vannak a mindennapi versenytevékenységeikkel kapcsolatban.
Kárpáti Róbert, köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kárpáti Róbert orvos sportpszichológus volt az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallották.